Köszöntök minden hallgatót, Olá Andrea vagyok, és könyvben utazom immár új helyen itt a Rádió Cafén. Ezentúl hétfőnként este hozok nektek mindig valami újat és érdekeset, olyan könyvet, amiről fontos tudni, ahogy megszokhattátok, szép irodalom nálam ugyanúgy megjelenik, mint szórakoztató irodalom, tudományos könyv épp úgy, mint üzleti vagy pszichológiai, szóval találkozzunk ezentúl ebben a sávban, hétvégén pedig a szokott időben. Hadd segítsek, hogy megtaláljátok a számotokra leginkább vonzó olvasnivalót. A mai adásban kutyásokhoz és kutyátlanokhoz egyaránt szólunk, mert bár a könyv fókuszában, amit hoztam, egy egészen meglepő viselkedésű kutya van, de az, ahogyan a gazdája reagál mindarra, amit ő csinál, és ami történik vele, az más helyzetekre is érvényes. Akkor mutatom. A viszonylag békés, ritmustalan reptéri sétákkal tarkított február után eljött a március. Vitóval naponta jártuk az erdőt, ahová minden alkalommal egy marék jutalomfalattal a zsebemben indultam el, ugyanis az erdőben pórázmentesítettem. Mondjuk én 24 óránként öregettem egy évet, Vitót ugyanis olyan lázba hozta a madárcsicsergés, a fák susogása, minden, aminek hangja volt, vagy megmozdult, hogy hiába tapsoltam, fütyültem, cicegtem, üvöltöttem, ő csak akkor jött oda, amikor akart. Ebben a formában a jutalomfalatnak sem volt sok értelme, hiszen azért is csak akkor jött oda, ha előtte rám, de legalábbis felém nézett. Ebből viszont nem volt sok. Mindegy. A kutya élvezte, az én szervezetemnek meg roppant hasznos volt a napi túra hegynek felfelé. De mielőtt még túl monotonná váltak volna a hétköznapok, elérkezett március 15-e. A nap ezúttal is gyönyörűen sütött, Vito pedig kevésbé gyönyörűen hányt. Egész nap. Két hányás között megivott fél liter vizet, ami 10 perc után kijött belőle. Éreztem, ahogy lassan, de biztosan emelkedik a vérnyomásom, amitől a férjemé is hasonlóan elindult felfelé, az enyém nyilván a nem olyan távoli emlékektől, az övé pedig attól, hogy elkezdtem böngészni az internetet, ahol ezerféle szörnyű bajt találtam, amelynek összes tünetét felfedezni véltem a kutyán. Somogyi Dia könyvéből, az Ünnepi Kavics című fejezetből olvastam most egy részletet, elárulom, hogy az állatorvosnál a röntgen köveket mutat ki a kutya gyomrában, és ez csak egy az orvosnál végződő kalandok közül, amelyekről a Dolce Vito Kutya nehéz gazdi élet című könyvben olvashatunk. A televíziós műsorvezető Somogyi Dia anyukaként, gazdiként, ápolóként és probléma megoldóként is szerepel a történetben, az olvasó azonnal érzi, hogy ez a remek humorral megírt könyv nagyon más, mint általában a kutyás könyvek.
Olyan jó, hogy nem kell megmagyaráznom, hogy nem egy klasszikus kutyás könyvről beszélünk, ahol megjelenik egy kis házi kedvencke. Imádom ezt, amikor a kisházi kedvenc, az nagyon jó kifejezés, és akkor, hogy mit eszik, hogy fejlődik, és ezt nagyon nehéz egyébként átvinni. Hogy a cél az elején az ugye nem is az volt, hogy akkor most itt lesz egy bármi is, ami bármiről is szól, én csak elkezdtem írogatni, mert ahhoz volt kedvem, és olyanokat produkált a kutyám, a kutyánk, hogy úgy éreztem, hogy érdemes ezt átvitt értelembe papírra vetni, és közben, miután én egyébként ebben a szituációban éppen nem éreztem magamat annyira jól, egy kicsit magamat is beletettem tulajdonképpen az én érzéseimet, az én küzdelmemet, és utána párhuzamot tudtam vonni egyébként, mint anya, gyakorlatilag a gazdival, illetve az egész akkori életem, hogy mik jutnak ilyenkor az embernek az eszébe, hogy milyen hiány tulajdonságokat fedez föl magában, olyan dolgokat, amiket addig mondjuk nem fedezett föl, és erősödnek benne, hogy milyen lehetőségeket tud egyébként kinyitni az, hogy mondjuk érkezik valaki a családba, jelen esetben egy négylábú, és nagyon érdekes, hogy így elkezdtek így szerte ágazni ezek a kis csápok, szálak, hogy egyre több és több lett belőle, és akkor így a végén valamennyire összeállt egy ilyen masszává, és szerintem a kutyás történeteken nagyon átsüt. Átsütök én egy picit.
Kutyás vagyok, tehát volt kutyám, most nincs, de értem, hogy milyen az, amikor bejön a családba egy kis kutya, hogy milyen elvárások vagy várakozás van előtte, és aztán meg mit kap az ember, és mire kell reagálnia. De az a tanulási folyamat, amiről írsz, az egészen megrendítő, vagy megdöbbentő, hogy tényleg azt írod is, hogy nem olyan, mint egy gyerek, mert nem várható tőle, hogy majd ezt később fogja tudni, és akkor én mentesülök attól a feladattól, hanem hogy egy olyan önfeláldozást igényel tulajdonképpen a te kutyád különösen, amire nem
is voltál fölkészülve. Mesélsz erről, hogy ez mennyire tudatos, hogy ez benne van a szövegekben, ez a fejlődési folyamat, mert ez egy ív, legalábbis így én olvasóként ezt látom.
Abszolút ív, és ugye nyilván találtál benne olyan sztorikat, amiben ez nincs benne, mert csak mondjuk a konkrét eset van leírva, az van kibontva, azon lehet nevetni, esetleg nagyon-nagyon sokat nevetni, vagy szörnyűködni, hogy hogy történhet ilyen, de ugye ezek között, tehát mondjuk a felépülési folyamatok, vagy a kudarcok alatt és utáni részek, amik tényleg arról szólnak, a kérdésfelvetések, hogy akkor ezt én most miért nem tudom, ő miért nem csinálja, ő miért reagál így rá, én miért reagálok így ezekre a sikertelen próbálkozásokra, tehát hogy ezek így tényleg, hogy mondtam, ilyen apró kis puzzle-ből tevődtek össze, és nyilván akkor teljesedtek ki, amikor láttam, hogy ez egy, jó, nem egy 1000 oldalas spiró regényről beszélünk, tehát hogy ez tényleg, ahogy jellemzik, 3-4 óra alatt ezen az ember átfut két nagy bögre tea mellett, mondjuk két délutánon, de hogy amikor már láttam, hogy van egyfajta anyag, akkor más szemmel kezdtem el azért azt nézni, hogy tényleg legyen egy íve. És például a nagyon más bevezető első kis fejezetecske, az volt a legutolsó, amit megírtam, mert akkor tudtam egy picit így hátralépni, és elolvasva a többit, kifejezni, vagy elmondani csak azokat a gondolatokat, amikre nagyon sokan azt mondják, hogy persze, hogy de ez annyira egyértelmű, hát honnan gondolta
mi,
ő, hát hogy nem olyan, mint a gyermeknevelés, amit az előbb mondtál, sok szempontból nem olyan, hogy az örök kötöttség, a kutya élete utolsó pillanatáig kötöttség, hogy egy egész másfajta megfelelési út, hogy mekkora közhely a feltétlen szeretet. De hát könyörgöm, ezeket úgy kell megtapasztalni, hogy a feltétlen szeretetről szerintem sokan azt gondolják, hogy a gyereked iránt van. És ez egyébként lehet, hogy igaz, de azért valahol mégis ott megjelenik egyfajta elvárás. Akarva akaratlanul is szerintem az nem a 100%-os feltétlen szeretet, viszont egy olyan állat irányában, aki neked nem tud mondani semmit, aki csak jelezni tud valamit, de azt te csak akkor fogod tudni, hogyha ismered őt, akkor tudsz jól reagálni, akkor tudsz vele úgy kommunikálni, együttműködni, és akkor tudsz rajta csak segíteni, és szeretni pedig csak azért szereted, amilyen ő, és ahogy ő ott van. Állandóan azt mondom, hogy ő, ezt is mondták, mi az, hogy ő. Hát mondom, szerintem a kutya az nem ez, hanem a kutya az ő. Tehát, hogy ez egy egészen másfajta kapcsolat, és ahogy írtam, nekem sosem volt kutyám a mi családunkban, ez nem volt egyáltalán jellemző. Tehát én teljes mértékben a nulláról indultam, és egy óriási kudarccal indultam abból a szempontból, hogy én tényleg megvoltam arról győződve, hogy ha már beengedjük ide ezt az ebet, akkor nekem semmi problémám nem lesz ezzel, meg ezzel a pontjával, hogy hol alszik, hogy sétálunk, hogy szoktatom, hogy szocializálom, hiszen ez csodálatosan ment szerintem a gyerekekkel. És amikor jön az első koppanás, akkor ezt ugye az ember, nekem van egy alapvetően egy ilyen szarkasztikus, ironikus stílusom, egyszer egy kolléganőmtől vitriolt kaptam, ő húzott engem karácsony, és nagyon szeretett, de azért kicsit ilyen vipera nyelvű vagyok, kicsit ilyen nagyon-nagyon karcos a humorom, és így saját magamat kritizáltam gyakorlatilag végig ebben, és így állt össze tulajdonképpen az egész ezekből az apró kudarcokból, a tanulási folyamatokból, az, hogy ő akarva akaratlanul is dobott mindig egy olyat, ami még nem volt a sorban, akarva akaratlanul gondoskodott arról, hogy a tartalom az növekedjen és növekedjen, de ettől függetlenül egy tök nehéz dolog szerintem úgy összetenni, hogy ne érezd azt, nem tudom, hogy olvasás közben érezted-e azt, hogy ez most már ismétlődik, vagy ez pont ugyanolyan, mint a másik, mert ezzel is szerintem óvatosan kell bánni, hogy legyen mindegyikben valami más, valami új, valami úgy vicces, hogy tudod, viccel nem lehet gondolkodni, vagy poénos megfogalmazáson, mert vagy jön, nincs az, hogy lefekszem, hogy hát ide nem találtam ki valami jó hasonlatot, mert ha nem, akkor ez nincsen. Tehát ez szerintem ez pont egy olyan műfaj, ugye ez mi az, lektűr, ugye? Küldtem nem olyan régen a Földi Robertnek egy könyvet, mert hogy neki is lagottója van. És azt írtam, hogy ez nem szép irodalom, hanem lektűr, amit a szép irodalom inkább csak megtűr. Ennek ellenére szerethető, legalábbis remélem, és akkor szeretettel is a nevemet odaírtam, mert azt mondjuk, hogy hát ez egy olyan könnyű műfaj, egyébként nem olyan könnyű, mert hogy könnyen unalmassá válik szerintem. Nyilván nem is olyan sok oldal, mint 160 oldalról beszélünk, de hogy szerintem pont annyi van benne. Még amikor ezt megírtam, utána volt egy részleges térszalagszakadása, de hát ezt már nyilván nem írtam. Megtett azért, hogy legyen még valami, de azt már pont úgy gondoltam, hogy semmi szüksége nincs rá.
Igen, aki nem olvasta még, valahogy mindig történik vele valami baleset, valami sérülés, valami betegség, ami miatt igen, sokat látogatod itt a könyv szerint az orvost. Ugye a családodban mindenki szereti a kutyát, de te vagy az, aki viszed őt, vagy aki gondozod őt. Ugye ez hogy alakult ki? Egyáltalán mesélj egy picit arról, hogyan került a kutyus a lakásba, az otthonodba, ki akarta, és hogy maradt rád?
Régebb óta beszéltünk már arról, hogy lehet, lesz, legyen kutyánk. Én ott mindig hátul jó, tehát egy ilyen, ez a nem is akarok róla tudomást venni, de nem is akarom azt mondani, hogy nem, de nem is akarok lelkesedni, mert nem voltam lelkes, pont azért, amit mondtam. Nem volt tapasztalatom, nem volt élményem, úgy éreztem, hogy én kiteljesedek egyébként a két gyerekben és a férjemben, tényleg tisztességes anyukaként, háziasszonyként, háztartási robotgépként, néha dolgozó anyaként szerepeltem, és úgy éreztem, hogy én ezt így nem akarom beleilleszteni, pont azért, ami igazából a végeredmény lett, mert két nagyobbacska gyerek, mindenki már saját élettel, programokkal rendelkezik, nincsenek állandóan jelen. Ha jelen vannak, akkor a saját kis világukban vannak, hát az Emma most 16 és fél éves, a Mirko 12, és három és fél évvel ezelőtt sem voltak már kicsik. De nagyon jó volt a marketing egyébként, hogy egy olyan kutya, amelyik ugye nem büdös, hát mint az elvárásaik, már elnézést kének, tehát, hogy én nem szeretem a kutyaszagot, én éppen eleget takarítok, hogy kutyaszőrben ússzon a lakás, és két olyan dolgot kilőttek, amitől nyilván két méterrel közelebb kerültem az igenhez, és hogy egy olyan kutya, amelyik nagyon okos, nagyon könnyen tanítható, nagyon szerethető, nagyon tud kötődni, tehát jöttek nagyon jó tulajdonságok, nagyon jó skilleket soroltak föl a kutya tekintetében.
Meg volt a fajta konkrét, hogy mit szeretnél?
Igen, mert a férjemnek, a régi osztálytársának már volt egy ilyen lagottója, ugye ez olasz vízikutya, hogy magyarul mondjam, hogy mindenki értse, mert amikor azt mondom, hogy lagottó romagnoló, akkor csak így néznek, hogy ez mi, és akkor mondom, tudod, az a közepes vagy kicsi bárány kinézetű kutya, ja, így már megvan a többségnek. És ő volt a minta példány, tehát ő volt a demókutya, aki egyébként, hogy is van, hogy a Vítónak az unokahúga bár 3 évvel idősebb, hát a kutyáknál ez ugye egészen másképpen van, és akkor ismertük őt, és lementünk, megnéztük a lagottó kennelt hollókőben, nekünk ott volt egyébként annó az esküvőnk, tehát mi gyakran visszajárunk, ismertük a helyet, lementünk nyilván, ahol vannak ekkora ilyen kilós kenyér méretű kis kutyák, és az egyik ilyen, a másik olyan, és végtelenül cukik, egyébként melyik kölyök kutya nem cuki, amúgy zárójelbe hozzáteszem, tehát mindegyik aranyos, de láttuk, hogy néz ki később, és hogy szarvas gombát is lehet szedetni vele, meg lehet tanítani rá, és egyébként nagyon sok terápiás kutya is van a lagottók közül egyébként, elképesztően okosak, és akkor így ebből összeállt a nagy egész, kiválasztottuk, mindenki letette a szent esküt, most itt a gyerekekre gondolok, mert egyébként nem szép dolog, hogy ugye 70-30-at szoktam mondani, ez igaz, de hogy egy picit az eleje olyan, mintha tényleg mindent csak és kizárólag én csinálnék, nem csak én csinálom, de például a történetekhez köthető összes rehabilitáció, összes kiegészítés, összes maga a gyógykezelés, a mindennek az adása, a kenése, a felkötése, a leszerelése, a minden, azt tényleg én csináltam végig. A séta és a kirándulás az tényleg azt mondom, hogy 70-30, tehát ez így fair. És onnantól kezdve, hogy megérkezett a kutya, a kiválasztás és a nagy boldogság és a tűzijáték után, onnantól kezdve a kutya a gyerekek szempontjából átalakult egy plüskutyává, aki tényleg csak néha ha meg kell simogatni. Ha nagyon csúnyán nézek, akkor Emma lányom lehet, hogy elviszi egy utcakörre, de az nem megfelelő azért ennek a kutyának, mert ő az egy napi másfél-két óra az erdőben, az a legjobb neki, ő ezért van, ő egy munkakutya. És én láttam, hogy ez nem fog megvalósulni, láttam a hozzáállást, és tudtam, hogy miután nekem az időmbe egyébként belefér, mert újságíróként egészen más időbeosztással, szabad munkaszervezéssel, nyilván nem mondhatom azt, hogy bocsánat, akkor én ezt nem csinálom. És itt jött be az, hogy én a gyerekeimet is egyébként iszonyat lelkiismerettel neveltem. Én egy picit ilyen, azt szoktam mondani, hogy olyan szempontból kiképző tiszt voltam, hogy nekem tényleg volt napi rendem. Én mind a mai napig ragaszkodom ahhoz, hogy a hétköznapok azért úgy menjenek, mert én hiszek abban, hogy az meghálálja a végén önmagát, úgymond. Tehát a gyümölcsöző az a rendszer, ami rendszerszerű. Én ilyen vagyok, mindig röhögtek rajtam a barátaink. Tehát, amikor az ő gyerekeik 11-kor még ott rohangáltak, akkor az enyémek meg 9-kor aludtak, de tény, hogy tök jó gyerekek ráadásul, tehát, hogy lehet, hogy van.
És pihentek voltak.
De tényleg, tehát, hogy én ebben hiszek, és ugye a kutyánál is ugye én ilyen rendszert próbáltam ugye bevezetni, és miután alkalmas vagyok a szervezés, a rend szervezésre. Ezért tudtam, hogy én ezt akkor is meg fogom tudni csinálni, hogyha senki nem segít benne, és ahogy a reklámban van, úgy is lett. Hát így lett, így kezdődött, és igazából nagyon hamar könyvben is lehet olvasni, elkövettük az első hibát, ami egy tévhitből adódott, amikor is én úgy gondoltam, hogy a kutya az majd kiválóan fog kint érdegélni. 9 hetesen a teraszon aludni, és nyilván nem így történt, hiába aludtak a gyerekek újszülött koruktól kezdve saját szobában, ez nem jött be a kutyánál. Tehát az első nap, első kudarc, és akkor onnan gyakorlatilag elindult a póráz képtelensége, a séta képtelensége, és mire egy picit kikuppálódott volna, addigra úgyhogy pofára esett a kertben, és eltörte a lábát, és akkor gyakorlatilag a cunami az innen indult.
Mindig újabb és újabb problémák jöttek. Fontos a fajta sajátosságon túl a kutyád személyiségéről is, Vitó személyiségéről is beszélni, mert ugye ezt is elfelejtik szerintem sokan, akik kutyatulajdonosok lesznek, hogy lehet, hogy mi gondoljuk, hogy majd, hogy mire lehet megtanítani, és mit fog tudni, és kutyaiskola, és nem tudom, de hát annak a kutyának van egy önálló személyisége. Tiédnek milyen van?
Annyi nevet adtunk neki a meglévőn kívül, ami sokkal jobban passzolt volna egyébként hozzá, mert ő egy nagyon okos, roppant sértődékeny. Bizonyos szempontból ugye a kutyánk nincs, ugye időérzéke nincsen, és azt mondják, hogy úgy nem is emlékszik, de hogy nem emlékszik. Ő mindenre emlékszik, amit ő nem szeretett, és esetleg megismétlődik. Nagyon akaratos, erőszakos abból a szempontból, hogy addig küzd, amíg be nem dugja a fejét a kezed alá, hogy kidugja a másik oldalon, hogy te már pedig még 2,5 órát nettóban foglalkozzál vele, és simogasd. Egy kicsit sznob, tehát ő eldönti, hogy majd ő kivel játszik, és még a fejtartása is, ez egy rádió, tehát hogy nem tudom érzékeltetni, de az a félrenézős típus, hogy nem érdekelnek a többiek.
Ez probléma egyébként, nem?
Miután van elég kutya, akikből ki tudja választani egyébként, hogy kikkel játszik, jól szocializálható egyébként, és az első 3 napközis pofon után azt is megtanulta, hogy olvasson a jelekből. Tehát, hogy azért egyáltalán nem hülye kutya, nem bírja, ha szemébe akarsz nézni.
Tényleg.
Tehát ránézel nagyon mélyen, és abban a pillanatban így elfordítja a fejét, és ha nagyon közel hajol hozzá az ember, akkor azonnal elfordítja a fejét, hátra lép, tehát ilyen nagyon-nagyon érdekes dolgai vannak, nem erős az idegrendszere, nehezen viseli a stresszt, és utólag már én is kiokosodva tudom, hogy miért szedte föl ezeket a kerti kavicsokat, hogy mik voltak ezek a hirtelen olyan mozdulatai, meg olyan szituációkba való keveredése, amit minden stressz okoz, az ő magasabb energiaszintje és gyengébb idegrendszere, és akkor ebből egy ilyen tudományos képletet, egyenletet össze lehet tenni. Tehát ő ilyen kutya. Ő egy balfácán egyébként.
És nagyon szeretni való így a könyved alapján. És az előbb mondtad, hogy köveket felszedni, de nem, hogy felszedi, lenyeli. És akkor érdemes arról beszélnünk, hogy összeszámoltad. Azt hiszem a könyv végén van egy utalás rá, hogy mekkora költség volt az orvos és a mindenféle problémák miatti gyógyszerek, eljárások, vizsgálatok. Hogy ezt te tudod?
Hogy ne tudnám. Most akarod, hogy mondjam.
Nagyságrendileg.
Nagyságrendileg, csak annyit mondok, hogy szerintem 3-assal kezdődik, de lehet, hogy 4-essel, és összesen 7 számjegyű.
Ugye nagyon sokat írsz erről az állatorvosról, a doktor Aaronról. Az ember azt szeretné, ha minden állatorvos ilyen lenne, biztos nem mindenki ilyen segítőkész.
Az biztos, hogy a Vito nem élne, a könyvbemutatón is elmondtam. Ugye a köszönetnyilvánításban is ő a legelső, tehát a Vito nem élne, hogyha ő nem lenne, és nem lenne olyan, amilyen, aki még visszaviszi a kocsiba kicipelt kutyát, mert annyira bosszantja, hogy egyszerűen nem találta meg, hogy mitől volt rosszul, és inkább visszavitte még egy ultrahangra és még egy röntgenre a saját rendelőjébe este 9 órakor, amikor éppen a Balatonról jött vissza 3 gyermekével és a feleségével, mert bosszantotta, mert látta, hogy szenved, látta a rémületet az én arcomon, és ott vizsgálgatta még 9:30-ig, és egyszer csak megtalálta a problémát, mert ha nem találja meg, akkor a kutya az másnapra biztos, hogy elpusztul. És ez szerintem nem csak szakmaiság, hanem egy olyan emberség van benne az állatok irányában. Nagyon kedves ember egyébként, azt tudom, hogy a hülyességet nagyon nem szereti, tehát én már ismerem annyira, hogy tudom, hogy melyik gazdi idegesíti. Tehát, hogy a türelme leginkább az állatok irányába végtelen. Én tényleg csak akkor hívom föl, amikor gond van, de ha én fölhívom, biztos, hogy valami probléma van, és ha felhívom egyébként, mind a mai napig, a köszönés helyett azt mondom, hogy nincsen semmi baj, nem azért hívlak, mert ha meglátja a nevemet, az körülbelül olyan, mint amikor én meglátom könyvben szereplő kutyakiképző, szintén Vito gondoskodó őrző Grétinek a nevét a telefonon, mert akkor tudom, hogy valami probléma van, ha abban az időben csöng, amikor ott van a kutya. Tehát az Áront is úgy szoktam hívni, hogy fölveszi. Nincsen semmi baj, csak azt szeretném kérdezni, hogy. Tehát azt gondolom, hogy nem egy ilyen átlagos orvos-gazdi viszony, de csak és kizárólag Vitónak köszönhetően, amennyiben itt a köszönhetően szót lehet használni.
Most egy kis szünet, azután visszatérünk Vítóhoz és gazdájához, Somogyi Diához itt a Rádió Cafén.